Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17:30 jó estét kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
A miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra.
Ismét Orbán Viktort választották egy évre a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. Célja, hogy a Fideszt korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak.
Közel a béke megállapodás Irán és az Egyesült Államok között, a béketárgyaláson közvetítő Pakisztán szerint. A szándéknyilatkozatot már holnap aláírhatják.
Az időjárásról.
Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága. Erről Magyar Péter beszélt délelőtti rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni az osztrák határ mellett. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány. Ambrus Róbert összefoglalója.
2024. június 13-án hirdette ki az Európai Bíróság azt az ítéletet, ami 200 millió euró és további napi 1 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az indoklás szerint jogellenes volt, hogy a migránsoknak tranzitzónákat alakítottak ki a menedékjogok elbírálására. Orbán Viktor az ítélet hirdetés kapcsán akkor azt mondta, Brüsszel a soros tervet akarja megvalósítani, és évente 1 millió migránst akar behozni Európába.
Ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak.
Az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyét határában. Ezt állítja most Magyar Péter.
Átverik az embereket.
A miniszterelnök dokumentumokra hivatkozva arról beszélt, az Orbán kormány már napokkal a bíróság ítélete után elkezdte előkészíteni a menekült tábort.
5 milliárd forint közpénzt szánt Orbán Viktor és az Orbán kormány az általuk letagadott, eltitkolt migráns tábor felépítésére, de voltak még plusz költségek is.
A kormány.hu oldalra folyamatosan töltenek fel olyan dokumentumokat, amelyek Magyar Péterék szerint a titkos tervet alátámasztják. Az egyik ilyen nem nyilvános összefoglaló szerint azt tervezték, hogy munkacsoport jön létre Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter részvételével. Egy másik feljegyzés szerint pedig az Orbán kormány felhatalmazta Pintér Sándort olyan beruházásokra, amivel az ingatlan alkalmas lesz menekültek fogadására. Ugyanebben a dokumentumban azt is írták, hogy 2026-ra ki kell élezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz politikusai akkor sorra cáfolták ezeket az értesüléseket, így Orbán Viktor is.
Menekülttábor, még ez sehol se lesz. Migráns tábor.
A miniszterelnök szerint Gyopáros Alpár volt kormánybiztos, Rétvári Bence volt államtitkár, és Menczer Tamás volt kommunikációs igazgató is tagadta a nyilvánosság előtt a menekült tábor terveit.
Kártyavárként dől össze a Fidesz hazugsággyára. Egyre több ügyben derül ki, hogy ők maguk tették azt, amivel éveken keresztül mindenki mást vádoltak.
A híradó szombaton forgatott a Csermajornál. Az épületeket most kerítés védi, a területen állatok legelnek. A kormány szerint az épületekben korábban szakiskola működött, 2022 után pedig kárpátaljai menekülteket szállásoltak el azokban. Magyar Péter azt állítja, hogy 2024-ben arra szólították fel őket, hogy hagyják el az ingatlant, vagy visszaküldik őket Ukrajnába. Magyar Péter szerint az Orbán kormány hazudott a költségvetésről, az uniós forrásokról és az orosz-ukrán háborúról is, de ahogy fogalmazott, az illegális migráció elleni harc volt a legnagyobb hazugság.
Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe. Mindenben.
Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migránstáborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
A A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migránsbefogadó központ tervezett létrehozására.
Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
Ha végre akartuk volna hajtani, végre hajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migráns, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
Ez kevés lesz. Így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter.
A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen azt bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekülttábor létrehozásáról.
Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés, hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migránstábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét, Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
A Mi Hazánk alelnöke szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben felhívták a figyelmet.
A Páti István a közösségi oldalán azt írta, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a migráns tábor megépítése ellen. Hozzátette, bárki legyen kormányon, a migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépnek fel ellene, mint tették Vitnyéden.
Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal, de ezúttal egy évre.
A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből.
Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába. Elnökként azért dolgozom majd, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és egy új nagy korszak kezdődhessen a Fidesz életében. Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, csak egy évre adjatok meg bízást. Becsületbeli ügyinek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni.
Orbán Viktor túlszulejtette a Fideszt, így reagált a kormányfő a Fidesz kongresszusára.
Magyar Péter szerint Orbán Viktor úgy beszélt, mint az MSZMP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is. Szerinte Orbán Viktor megakadályoz mindenféle felelősségvállalást.
Varjú Lászlót választották elnöknek a Demokratikus Koalíció kongresszusán.
A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az országgyűlési választáson a DK a szavazatok 1,1%-át szerezte meg.
Ismét Adorján Béla lett a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke.
A pártelnök eredménynek nevezte, hogy a Jobbik az áprilisi parlamenti választáson 104 választókerületben tudott jelöltet állítani. Adorján Béla szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a hazai közéletben.
A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, pártpropaganda helyett valódi közmédiát. Jakab Szintia beszámolója.
kormányalakítás után egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propaganda médiának a hírszolgáltatását.
A Tisza párt korábban a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztését tűzte ki célul. A most benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor a közszolgálati média szolgáltatás folyamatos működése mellett alakítaná át az intézményrendszer. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter videójában arról beszélt, a média törvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása. Az új kormányban Tar Zoltán felel ezért a területért.
Pazarlás helyett átlátható gazdálkodás, pártpropaganda helyett kiegyensúlyozott, pártatlan, független és hiteles tájékoztatás.
A tárca vezető szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
A törvényjavaslat közben megjelent a parlament honlapján. Ennek értelmében a Duna Média Szolgáltató és az MTVA jogutódjaként létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT. A Magyar Távirati Iroda pedig ismét önálló intézményként működne. Az újonnan létrejövő független közmédia testület pedig a közmédia működését, gazdálkodását és a vezetői kinevezéseket is felügyelné. A tervezet átalakítaná a média tanács működését is. Emellett létrehoznák az új közszolgálati kartát és a közszolgálati tanácsot is, hogy a közszolgálatiság elvei számon kérhetők és ellenőrizhetők legyenek. Amint a törvényjavaslatot elfogadják, megszűnik a Duna Média Szolgáltató és az MTVA vezetőinek megbízatása. Az átmeneti időszakban az átalakítást a kormány és benne Tar Zoltán miniszter tárcája koordinálná.
A Tisza pártnak nem lesz közmédiája.
Magyar Péter már januárban azt hangsúlyozta, hogy a Tisza pártnak nem lesz közmédiája, és a Tisza kormánynak arra sem lesz ráhatása, hogyan ítéli meg majd a közmédia új vezetése az ott dolgozók munkáját.
Az a leendő vezetésnek a feladata és felelőssége, hogy együtt kíván-e dolgozni félig-meddig propagandistákkal, olyanokkal, akik hamisítottak és félrevezették szándékosan a honfitársaikat közpénzen, nagyon sok közpénzen, vagy nem.
Magyar Péter ugyanakkor az MTVA jelenlegi dolgozóinak azt is üzente, hogy aki nem követett el bűncselekményt, annak számítanak a munkájára.
Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja.
Radnai Márk a Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről.
Esti krónika.
A kijevi parlament törvény dolgoz ki a háborús övezet mentén található ukrán megyék különleges jogi státuszáról. Közben ismét civil áldozatai vannak az orosz támadásoknak. Részletek Iváncsik Attilától.
Ketten meghaltak, 20 pedig megsebesültek, amikor orosz légicsapások érték a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyét. Az ellenséges drónok egy piacba csapódtak. Az ukrán hadsereg válaszként az oroszországi Krasznodár megyében található Fekete-tengeri kikötői hálózatot támadta. 10 régió 6 millió lakosát fogja érinteni az a jogszabály, amely a háborús övezet mentén található ukrán megyék különleges jogi státuszát rögzíti. Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője kiemelte. Ezeket a területeket naponta érik orosz légicsapások, több százezerre tehető a romos épületek száma, akadozik az egészségügyi szolgáltatás, ezért különleges jogokra és támogatásra van szükségük az ott élőknek.
Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő.
Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti vállalásait, nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
Még sosem járt olyan közel a békéhez a világ, mint most, így látja Pakisztán kormányfője, aki a háborús helyzetben közvetít Irán és az Egyesült Államok között. Szerinte már holnap aláírhatják az erről szóló szándéknyilatkozatot. Az elmúlt napokban Washington is pozitívan értékelte a tárgyalásokat. Teherán szerint a megállapodás valóban közel van, de ehhez még idő kell.
Libanon helyzete az egyik visszatérő vitás kérdés. Irán leszögezte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Erről Abbas Araghchi külügyminiszter beszélt, aki szerint Izrael megpróbál a megállapodás útjába állni.
Rendkívüli módon zárult 14. Leó pápa apostoli látogatása Spanyolországban és a Kanári-szigeteken. Az egyházfő és kísérete repülőgépen meghibásodott, így a spanyol uralkodó bocsátott egy gépet a pápa rendelkezésére. Az újságírók azonban nem tarthattak az egyházfővel, így elmaradt a szokásos pápai sajtótájékoztató. Róma Sárközi Júlia.
14. Leó pápa több órás késéssel tért vissza a Vatikánba, miután spanyolországi látogatása utolsó állomásán meghibásodott az egyházfőt és kíséretét szállító repülőgép. A Kanári-szigetek második legforgalmasabb légikötőjében a pápa már elfoglalta a helyét a gépen, amikor kiderült, hogy a repülő nem tud felszállni. A zavart a repülőtér közlése szerint a heves széllökések okozták. 6. Fülöp spanyol uralkodó felajánlotta a pápának a spanyol légierő egyik repülőgépét. A helyettesítőgépre azonban nem fért fel az a közel 80 újságíró, aki 14. Leót kísérte. Így rendkívüli módon elmaradt a pápai apostoli látogatások visszafelé tartó útján szokásos tájékoztató, amikor az egyházfő a tudósító kérdéseire válaszol.
Idehaza továbbra is hatalmas problémát jelent az aszály országszerte. A Velencei tó vízszintje már csak pár centivel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord idején. A legkritikusabb az Alföldön a helyzet. Ott a szakemberek már megkezdték a vízvisszatartást és a vízpótlásokat. A gazdálkodók az öntözés miatt aggódnak. Bácskai Judit összeállítása.
Úgy hívjuk két karos gép, 450-450 métert öntöz.
900 hektárnyi földet kell öntözni az egyik kunhegyesi gazdának. Zömében csemege kukoricát, napraforgót és búzát termel, amelyeket idén sem kímélt az aszály. Kis Gábor családi gazdálkodó.
Az április az teljesen kimaradt, 1-2 milliméterek estek, úgyhogy ez nagyon meg is látszik sajnos az öntözetlen kultúrákon. Hát komoly gondokkal küzdünk itt most az öntözetlen területeken.
A Tiszatónál 740 cm a nyári vízszint, ezt ilyen súlyos helyzetben 10 cm-rel emelhetik meg a szakemberek. Úgy döntöttek, hogy a vízgyűjtő területekről érkező vizet nem engedik tovább, és a Tiszatóba tárolják be, feltöltve ezzel az öntöző fűcsatornát. Harsányi Gábor a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettese.
A felső tiszai vízgyűjtőn csapadék tevékenység volt, és ennek hatására egy picike vízszintemelkedés indult el a vízfolyáson, amely mintegy 21 millió köbméternyi vizet tartalmazott, és ebből sikerült befognunk, és itt tartanunk egy 18 millió köbmétert a területen.
Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb aszálya az idei, amely országszerte gondokat okoz. A Velencei tóból egyre nagyobb szigetek bukkannak ki, annyira kevés benne a víz. A vízszint jelenleg 55 cm, amely csupán 2 cm-rel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord. Egyre apad a Balaton is, ott 80 cm-nyi vízszintet mértek, amelyre ugyan többször volt már példa, de így is sok gondot jelenthet az élővilágban. A legnagyobb probléma továbbra is az, hogy hiányzik a talajvíz. Annyira kevés eső esik, hogy azt azonnal beszívják a földek, és a csapadék nem jut el a vízgyűjtő területekig. Ez most leginkább az Alföldön okoz gondot.
A vízügyes kollégák folyamatosan tartják vissza a vizet, végzik a vízpótlásokat. Legyen ez akár olyan jellegű, hogy az állami tulajdonban lévő holtágokba, csatornákba vezetik ki a vizet, illetve tartják magasabban a vízállásokat, vagy pedig ökológiai jellegű vízpótlás.
Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője Siklós Gabriella. A szakemberek szerint országos szinten legalább 5 évnyi vízmennyiség hiányzik, és jelentős javulásra nyáron sem lehet számítani.
Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el, a jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország aszállyal sújtott területein a gazdák egy jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadékhiány miatt. Maja Lilla és Csőri Fanni Noa összefoglalója.
Az úgynevezett jégerből 986 darab működik az országban. Ezüst jodidot juttatnak vele a légkörbe, amelynek köszönhetően kisebb jégszemek képződnek a felhőkben. Amióta a rendszer működik, átlagosan 44%-kal csökkent a jégkárral sújtott területek nagysága, 57 ezerről 31 ezer hektárra. Az aszályos évek miatt ugyanakkor egyre több gazda vitatja a rendszer működését, mert szerintük a jéger a csapadék eloszlására is hatással lehet.
Azt kérik a termelők, hogy 1-2 évre állítsák le ezt a rendszert, és akkor nézzük meg.
Mondta Oszgyin Balázs. A hódmezővásárhelyi gazdálkodó arról tájékoztatott, hogy a Csongrád család és Békésvár megyei gazdák 4 éve kérik, hogy hallgassák meg érveiket, és a szaktárca most azt ígéri, felülvizsgálja a rendszer működését.
Azt látjuk, hogy mióta működik ez a rendszer, azóta azért a csapadék mennyisége nem drasztikusan, inkább az eloszlás az láthatóan érezhetően csökkent, de azért éves szinten egy 20-25%-kal a csapadék mennyisége is kevesebb Magyarországnak ezen a részén.
Hogy van az, hogy 30 évig gyakorlatilag abból az első 25 évig nem okoz csapadékcsökkenést, és azt egyszer csak mágikus módon az utolsó 5 évben meg okoz?
Tette fel a kérdést a Szegedi Tudományegyetem légköri és téradattudományi tanszékének vezetője. Gál Tamás elmondta, a Dél-Dunántúlon 30 éve használják az ezüstjodidot a jégkárok mérséklésére. Szerinte a csapadék mennyiségének az éghajlatváltozás az oka, illetve a domborzat és a tengerektől való távolság is hatással van arra, hogy egy-egy régió mennyi csapadékot kap.
Az éghajlatváltozás miatt az egész mérsékelt övnek az áramlási rendszere megváltozik. Azok a ciklonok, amik régen elérték a Kárpát-medencét, hogy a hidegfront, melegfront, napokig tartó csendes eső, ezek teljesen elkerülnek minket, és emiatt van az, hogy csapadék szempontjából teljesen szélsőségessé vált a helyzet.
Májusban 12 olyan nap volt, amikor be kellett kapcsolni az országos jégkármérséklőrendszer talajgenerátorait. Június 1-től a NAK módosított működési rendet vezetett be, tudtuk meg Kis Istvántól, a Csongrád-Csanádvár megyei agrárkamara alelnökétől.
Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet ZRT-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jégert, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínűbb.
2023-ban egy jégvihar óriási károkat okozott Nagyecseden, ahol több száz ingatlan sérült meg. A NAK adatai szerint Európában 2018 és 2025 között 170%-kal nőtt a 2 cm-nél nagyobb jégbejelentések száma. A szomszédos országokban 139%-kal, Magyarországon pedig 26%-kal.
Ma van a Magyar Védőnők napja.
Az egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta, A védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében és az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Hegedűs Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa.
Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásán. A budai hegyekben közlekedő kisvasúton szolgálnak majd, ahol évtizedek óta 10-14 év közötti gyerekek segítik a munkát.
A közlekedési és beruházási miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a vasút fejlesztése újra világszerte, így Magyarországon is a közlekedés politika fókuszába került. Bitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasutasok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
Csaknem 15 méter magas focilabda Bostonban, a meccsek eredményét megjósoló elefántok és orángutánok Németországban. A labdarúgás körül forog a világ a BB idején. Muntán Erik összefoglalója.
Egy hatalmas kék focilabda uralja a bostoni kikötő látképét. Ez a világ legnagyobb focilabdája. A 14,5 méter magas porcer 1 tonnát nyom. PVC-ből és poliuretánból készült. The current record stands. Az eddigi rekordot Katarban állították fel 2013. februárjában. Az a labda csak nem 40 láb magas volt. Boston, ez az igazság pillanata. Megerősítettük, hogy ez a labda 47 láb, 11,5 hüvelyk magas, mondta a Guinness világrekordok bírája. Elefánt taposott rá egy a bostoninál jóval kisebb focilabdára Kölnben. A német város állatkertjében a hatalmas emlősöket is befogták, hogy segítsenek megtippelni, melyik csapat nyeri a világbajnokság mérkőzéseit. A módszer lényege, hogy amelyik csapat labdájára rálép a Tarak nevű elefánt, az fogja nyerni a meccset. A német labda felé szaladt és jól rátaposott, hatalmasat pukkant. Nyerni fogunk, mondta az elefánt gondozója. Eközben Dortmundban az orángutánok kaptak hasonló feladatot. A Walter nevű főemlősnek 2 étellel teli uzsonnás dobozt adtak, ezek közül kellett volna kiválasztani a nyertes csapatét. Walter azonban felkapta mindkettőt és tippelés helyett neki látott ebédelni. Gondozói minden esetre megpróbálták megfejteni a jóslatot. Egyből a német zászlós felé ment. Egyértelműen azt vette fel előbb, és csak utána nyúlt a kuraszós doboz felé. Magyarázta az állatkert egyik dolgozója. Korán sem ilyen önfeledte a hangulat az egyik VB-t rendező országban, Mexikóban. A helyiek szerint ugyanis túl drágák a jegyek. Habár válogatottjuk, teltház előtt nyerte meg a nyitó mérkőzést Dél-Afrika ellen, a második Mexikóban rendezett meccsen már nem tudták teljesen megtölteni a stadiont. Nagyon sok volt az üres szék. Szerintem a jegyárak miatt volt így, ezért tűnt kissé üresnek a stadion. Magyarázta egy férfi. Mexikóban a VB-re kínált legolcsóbb jegyek gyakran 10-szer annyiba kerülnek, mint amennyiért a stadiont használó klubok hazai meccseire be lehet jutni. Guadalajarában például a Chivas bajnoki meccseire átszámítva már 1200 forintért is lehet jegyet kapni. A VB belépők viszont 18000 forintnál kezdődnek. Az az igazság, hogy ezek az árak eléggé megnehezítik, hogy teljesen megteljen a stadion, nem? Tette fel a jogosnak tűnő kérdést egy másik mexikói férfi. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint a 46 ezres arénában csak nem 45 ezer néző volt kint, a VB jegyárai pedig megegyeznek a más nagy sporteseményeken alkalmazottakkal.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Solt és Fülöpszállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni az Erzsébet hídon Pesti irányban a március 15-et ér előtt. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben indul. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót, illetve Káposztás megye Magyaródi patak felé a Reiner-Frigyes park megállót sem. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok! A záporok, zivatarok keleten is megszűnnek, és éjszakára nagy részt kiderül az ég. Hajnaltól azonban képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így vasárnap változó felhőzetre számíthatunk több órás napsütéssel. Délelőtt kevés, délutántól viszont egyre több helyen várható záporzivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. A nyugati szél holnap megerősödik. Hajnalban 8 és 17, vasárnap délután 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Molnár Anna, Hungaromet.
Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.